A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Fegyelem vagy félelem? Nagyon könnyen képesek vagyunk összekeverni a fogalmakat, pedig az utánpótlás nevelésben ez bizony kritikus kérdés. Hasznára van-e a gyereknek, ha az ezelőtt 3-4 évtizeddel bevált, olykor durva bánásmódban van része az edzéseken? Edződik-e a sportoló lelke, ha folyamatosan elmarasztalják, netalán megalázzák sokszor a társai előtt? Büntessünk vagy jutalmazzunk, hogyan jelezzünk vissza ahhoz, hogy az a fiatal sportoló javát szolgálja? Lehet-e változtatni az autoriter módszerekben hívő edzők mentalitásán? Ezek mai témáink. Meghívottam Miklós Csongor sportpszichológust, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozik a sportpszichológus.
Hát a sportolókkal ugye természetesen, az én esetemben utánpótlás nevelésben dolgozom, de nem csak a sportolókkal, hanem magával a sportolói környezettel, a szervezettel, a benne dolgozó felnőttekkel és gyermekekkel. Többnyire azt mondhatom, hogy abban segítek, vagy segítünk, hogy meg tudják élni azt a kort, amivel ők vannak, és figyelmeztetni, természetesen ezt idézőjelben mondom, a felnőtteket is, hogy gyermekekkel dolgozunk, tehát az ő igényeiket, meg az életkori sajátosságaikat kell elsősorban figyelembe venni.
Most akkor megkérdezem, hogy kikkel van több baj, a gyerekekkel, fiatalokkal, az edzőkkel, vagy a szakvezetőkkel?
Hát, hogyha nagyon ki akarnám sarkítani, akkor azt mondanám, hogy a felnőtt bőrbe bújt gyermekekkel, hogyha érti, mire gondolok, tehát vannak olyan helyzetek néha, hogy felnőtt emberek picit gyermekként viselkednek egy-egy szituációban. Nem mondhatnám azt, hogy baj van velük, de rengeteg kihívás van, szerintem főleg a kultúránknak köszönhetően, amiben úgymond szocializálódtunk.
Mai beszélgetésünk három síkon zajlik, az utánpótlás nevelésről beszélgetünk, a gyerekek, fiatalok, edzők és szakvezetők, valamint a szülők szempontjából, remélem egyetért, ha a sportolók szempontját helyezzük előtérbe, hiszen végül is gyerekeinkről van szó.
Maximálisan egyetértek, igen.
Mikor, hány évesen kezdjen el sportolni a gyerek, lelkileg mikor áll készen erre, mert hogy évek folyamán komoly kihívások várnak majd rá, és beszélünk majd arról is, hogy melyek ezek a kihívások.
Itt elsősorban az a kérdés, hogy mit értünk sportolás alatt, mert hogyha belegondolunk, hogy a gyermekünk otthon amikor elkezd mozogni, az végül is már egy fajta sport. Amikor bekerül az intézményesített, mondjuk sportkörnyezetben, az is az első években még a játékról kellene szóljon. Hogyha arról beszélünk, hogy mikor kellene versenyezzenek konkrétan, és itt a verseny alatt értem azt, amikor tényleg számoljuk és összemérjük akár csapatszinten őket, akkor az majd csak 12-14 év után jóval beszélhetünk versenysportra készülésről, én azt mondanám, inkább így van ez.
És akkor miért van az, mert a retorika az akár a fociban, akár a hokiban ez, amit ön elmondott, és a pályákon mégsem ezt tapasztaljuk. Mégis azt látjuk, hogy ha nyertünk, akkor ekkora betűkkel írjuk ki, ha veszítettünk, hát igazából nem is akartunk nyerni, de jó ez a 6. hely a 8 csapatból, ez így is jól van nekünk. Ezáltal belekényszerítjük a gyerekeket egy olyan helyzetbe, amit ők nem akarnak, és talán azért nem akarnak, mert és itt láttam is egy interjúban, ön is mondotta, hogy még idegrendszerük, még nincs kifejlődve, még nem állnak ott pszichikailag, szellemileg, hogy ezekbe a helyzetekbe belehajszoljuk őket.
Én azt gondolom, és egyébként a szakradalom is ezt mondja, hogy az említett kor előtt nincs értelme annak, hogy őket kitegyük egy olyan fajta nyomásnak, amire nekik nincs effektív szükségük. Nekik arra van szükségük, hogy elsősorban a mozgás örömének éljenek, és ugye mivel megszűntek mondhatni azt a grundok, a játszóterek, most egyre nagyobb hangsúly és felelősség van azon, hogy mi felnőttek milyen környezetet biztosítunk számukra. Az, hogy a felnőttek, úgymond az edzők, szülők szeretnek büszkékedni azzal, hogy 8-10-12 évesen milyen nagy eredményeket értek el a gyermekeik, azt gondolom, hogy ez nagyon becsapós, és egy olyan útra vezet, amely lehet, hogy a felnőttnek átmenetileg nagyon jó, de a gyermek annak van kitéve, hogy rengeteg csalódás érje.
Igen, és gyerek fel tudja dolgozni ezeket a helyzeteket, a csalódásokat?
Én azt gondolom, hogy a sport megtanít minket arra, megtanítja a gyermekeket is arra, hogy meg tudják tapasztalni, milyen az, amikor csalódás éri őket. Ez egy nagyon fontos eleme, azt gondolom, a növekedésnek, vagy a gyermekkornak, hogy igen, az életben vannak olyan helyzetek, ahol nem sikerülhet nyernünk, vagy nem mindig nekünk lesz igazunk, és ez egy természetes velejárója. Akkor van probléma, hogyha mi egy olyan világot képzelünk el számukra, vagy olyan helyzetekbe szeretnénk belehajszolni őket, ahol mindig nyernek. Ez természetesen nem így van. Itt egy apró zárójel, hogyha például a számítógépes játékokkal játszanak, akkor pont ezt a dolgot kerülik ki, vagy ezzel nem néznek szembe, hogy ott, amikor véget ért a játék, akkor nyomunk a resetet, és kezdődik előről, persze. Tehát akár egy virtuális bajnokok ligája mérkőzést is előről lehet kezdeni. Én azt gondolom, hogy a gyermekek a próbálkozás, meg a csalódás és a csalódásnak az egészséges feldolgozása által, és ez elkerülhetetlen, hogy egy felnőtt ebben őket segítse, hogy élje meg, mert ugye ők nagyon hosszú időn keresztül még fekete-fehéren látják a világot, ami azt értem alatta, hogy ha nyerek, akkor értékes vagyok, ha kikaptam, akkor nem érek semmit. És ezt az átmenetet a felnőtt kell a gyermekek számára úgymond megteremtse, vagy az érzelmeik, mondjam, a szabályozásában, vagy az egészséges megélésében segítse.
Általában mit tapasztalnak a Székelyföldi Jégkorong Akadémián, hogy megörököltük azt a régi módszert, hogy a gyereknek le kell kiabálni a fejét, hogyha nem úgy teljesít, ahogy mi elvárjuk, vagy van már egyfajta szemléletmód váltásra, bár nyitottság, hogy hát a fiatal edzők, akik még 20-as, 30-as éveikben járnak, ne ebben nőjenek bele, hiszen akkor belekerültünk egy mókuskerékbe, és ezeket nagyjából látjuk a felnőtt bajnokságokban az eredményeken, hogy eredmény nem igazán van.
Igen, hát az eredményeket ugye mindenki aszerint torzítja, vagy értékeli, hogy mennyire igazolja az ő szemléletét. Visszatérve a kérdésre, én azt látom, azt tapasztalom, hogy igen, elindult egy fajta változás, de nem hazudhatom azt magamnak, vagy magunknak, hogy ne lennének jelen azok a régi beidegződések, azok a régi filozófiák, hogy a gyermekkel csak keményen lehet meg, hogy nagyon határozottan meg mondtam azt, hogy leuralva. Ez sajnos jelen volt, azt gondolom nagyon hosszú ideig még velünk fog élni, és egyértelműen a nagyon fiatal edzők ebbe a kultúrába léptek bele még ezelőtt 5-6-10 évvel is. Ma már szerencsére főleg mindig a sportegyesületnek a szemléletén múlik az, hogy ennek teret adunk-e, vagy nem. Hogyha az egyesület, a szervezet azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, akkor természetesen nem fog változni semmi, hanem úgy fogjuk tanítani a focit, hokit, a sportot, ahogy nekünk is tanították ezelőtt 20-40 évvel. Azt látom, hogy van nyitottság, valamelyest azért a most érkező, feltörekvő generációban meg is van még az, hogy figyelnének minden új információra. Nagyon fontos kérdés az, hogy mit kapnak.
Elfogadják azt, hogy van egy pszichológus, egy ember, aki az ő lelki világukkal is foglalkozik, és ezt a szemléletmódot szeretné véghez vinni bennük is?
Most már elfogadják, egyrészt azért is, mert megismerkedtünk az évek alatt, másrészt azért, mert már nem egyedül vagyok, hanem egy társam is van, Surányi Zoltán személyében, aki a szervezet építésben nagyon sokat alkotott, hogy mondjam azt, már ez egy alkotói munka, és mivel jönnek pszichológusok a képben, minden központnak szeretnénk, hogy legyen egy pszichológus, aki csoportos tevékenységet tart a gyermekekkel, hogy az érzelmi intelligenciájuk is fejlődjön. Azt gondolom, hogy most már mondhatni partnerként kezelnek, természetesen meg kellett tapasztalják azt, hogy ez nem ellenük van, hanem a gyermekek mellett az a munka, amit mi végzünk.
Igen, egyébként ugye azt tapasztaljuk hát nagy kluboknál is, fociban is, hokiban is, hogy mindent az edző nyakába varrunk. Ha jól megy a csapat, az edző érdeme, ha rosszul megy a csapat, kirúgjuk az edzőt. Ez pszichológus szemmel ez helyes? Helyes ez a szemlélet? Tehát ugye, az edző határoz meg mindent egy csapatban?
Más, amikor a felnőttekről beszélünk, és más, amikor a gyermekekről beszélünk. A felnőtteknél mondhatni érthető, hogy az edzőnek az elmozdítása adhat egy olyan új impulzust szezon közben, ami esetleg előrébb viszi a csapatot. Még akkor is azt látjuk, hogy az edzőnek a személyisége rendben van, de azt a közeget már mondjuk elveszítette. Utánpótlás nevelésben, ugye szezon közben ritkán veszítünk, vagy bocsátanunk el edzőket, mert az eredmény nem annyira fontos, vagy egyáltalán nem fontos, főleg lent a kisebb korosztályokban, hogy ezért el kéne mozdítani edzőt. Ilyen akkor váltunk úgymond edzőt, hogyha valamilyen etikai mondjuk vétséget követett el, vagy konkrétan bántalmazó a gyermekeinkkel szemben, és itt nem csak a fizikai bántalmazásra gondolok, hanem a verbálisra, meg egyáltalán az etikai vétségekre.
Igen, egyébként van különbség ebben a korban fizikai és verbális bántalmazás között? Tehát most beszélek a gyerekre való hatásáról.
Én az, hogyha őszintén akarunk lenni, azt gondolom, hogy nincs, mert nyilván a fizikai bántalmazás is fáj, de amit ők érzelmileg megélnek azzal, ahogy visszaélünk, azzal, hogy még nincs meg az egyenlőség, hogy ők nem felnőttek még, tehát konkrétan azzal, hogy a felnőttek visszaélnek velük, ez ugyanannyira fájdalmas tud lenni, csak a hosszú távú következményei mondhatni még drasztikusabbak.
Miklós Csongor sportpszichológussal beszélgetünk mai műsorunkban, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mivel lehet jobban, vagy mivel kellene motiválni a gyerekeket, büntetéssel, vagy jutalmazással? Melyiknek van haszna, illetve van egy bizonyos korhatár, amikor már lehet változtatni ezeken a módszereken?
Én úgy működöm egyébként, és a pszichológusok nagy része úgy működik, hogy mindig visszakérdez. És a visszakérdezés alatt azt értem, hogy egyszerűen meg kéne határozzuk azt, hogy mi a célunk. Én azt gondolom, hogy kiskorban a gyermekeket olyan nagyon nem kell még motiválni. Most az a kérdés, hogy arról beszélünk-e, hogy meghallgatják-e az edzői utasítást, vagy sem. Nagyon sokat hallom azt, hogy milyen nevetlenek a mai gyermekek, hogy nem lehet velük foglalkozni, nem lehet velük eredményeket, ugye még itt tartunk elérni, mert hogy nem hallgatnak az edzőre. Csak én ezt, vagy mi teljesen másképp látjuk, mert azt gondoljuk, hogy ha megvan az egészséges kapcsolat az edző és a gyermek között, és az egészséges alatt azt értem, hogy az edző érti, hogy abban a bizonyos korban mi zajlik le a gyermekben érzelmileg, és ő ehhez tud kapcsolódni. Megérti, hogy egy-egy visszajelzésének milyen káros hatásai vannak, ha nem jól van megfogalmazva. Itt ugye azt mondja a szakirodalom, hogy az öt pozitív visszajelzés mellé jöhetne egy kritika. A gyermekeknél ez a 2-1-es arány is nagyon úgymond az ő értelmezésükbe akár bántó is tud lenni. Tehát ha nem értjük, hogy ők bennük mi zajlik le, akkor nagyon nehéz úgy működni velük, hogy ők minket követni akarjanak. És azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy a gyermek kötődik annyira a felnőtt edzőhöz, hogy az utasításait végre akarja hajtani. De megint itt, ugye megint bejön az a kérdés, hogy mit akarok én elérni? Tehát figurákat akarok neki betanítani abban a korban, amikor neki a szabad játékra és a játékon keresztül való fejlődésre lenne szüksége?
Ez a kötődés, ez hogyan alakulhat ki gyerek és felnőtt, hát adott esetben edző között?
Én azt tapasztalom, és azt látjuk, hogy mikor a gyermek megérzi azt, hogy ő tényleg érdekli az edzőt, hogy az edző figyel rá, és a testbeszéde is azt igazolja vissza, hogy számára az a gyermek is fontos, akkor onnantól kezdve valamelyest elindul egyfajta, mondhatni, jó kapcsolat közöttük. Természetesen az is fontos kérdés, hogy annak a gyermeknek milyenek a kapcsolat, vagy milyen a kapcsolata a szüleivel. Hogyha egy olyan családban nő fel, ahol őt verbálisan bántalmazzák, vagy akár fizikailag, vagy akár érzelmileg elhanyagolják, akkor nehéz elvárnunk azt, hogy ő abban a környezetben, a sportkörnyezetben kötődni fog az edzőhöz, mert valójában csalódott a felnőttekben, és a kortársaival fog foglalkozni, és azon, hogy egyet idézőjelben hülyéskedjenek, tehát neki az edzés nem annyira fontos.
És mi van fordított esetben, hogyha a gyerek kötődik a szüleihez, és úgy jön, hogy rendben van a gyerek, és nem ezt tapasztalja az edző részéről, akkor mi van?
Hát elsősorban csalódás, másodszorban pedig megtapasztaljuk azt, hogy ő már nem olyan szívesen jár az edzésekre. Az a szerencsésebb helyzet, hogyha ezt ő meg tudja fogalmazni a szüleinek, hogy neki ott nem jó. Legtöbb esetben azt nem tudja megmondani, hogy miért nem jó, csak egyszerűen azt mondja, hogy vagy vannak ugye testi tünetei, hogy mondjuk azt, hogy gyomormenés, vagy hányás, vagy mindenféle görcsök, nagyon sokan vannak, akik versenyek előtt lebetegszenek. És többnyire annak köszönhetően, hogy akkora rajtuk a nyomás, hogy eredményt kell produkálni már kiskorban, hogy egyszerűen nem akarnak arra felemenni. Ha jó volna a kapcsolatuk az edzővel, akkor ez nyilván nem nagyon fordulhatna elő. Nagyon sokszor jelzik a gyermekek, de azt is tapasztaljuk, hogy egyébként nem jelzik, mert valahol ilyen közegből jönnek. Tehát úgy beletörődnek. A probléma ezzel az van, hogy hiba elkerülő módba váltanak. Ami azt jelenti, hogy ami a legfontosabb lenne, hogy ebben a kiskorban próbálkozzanak, a tapasztalati tanulás mentén fejlődjenek, ők tudják, hogy kintről be fognak nekem egyet kiabálni, tehát minél gyorsabban azt a helyzetet oldjam meg, de úgy, hogy szabaduljak meg a korongtól, labdától, mert hanem kintről jön a nagy megtorlás vagy kiabálás. Ugye néha azt szoktuk
ki
mondani.
Részéről jöhet kintről? Ez a nagy kérdés. Hogyha jön a szülőtől is, meg jön az edzőtől is, akkor mit tesz szegény gyerek?
Megpróbál minél kevesebb hibát elkövetni. És itt pont ez a probléma, hogy ez a hiba elkerülő üzemmódba, amikor belekerülnek, akkor pont az, hogy ki kéne bontakozzanak ők, kockázatot vállaljanak, ezt nagy esetben, vagy legtöbb esetben elkerülik. Az, hogyha két irányból jön a kintről a mondjuk azt a szidás, na, a biztatásról beszéljünk, azt gondolom, hogy lehető legrosszabb forgatókönyv. Egyik sem jó, de azt gondolom, hogy meg kellene legyen a kapcsolat a szülő-gyermek edző között, hogy azért mégis ennek legyen egy rendszere, hogy mi mit is csinálunk mondjuk mérkőzések vagy edzések alatt. Mi a szerepe a szülőnek? Mi az, amit megtehet, mi az, amit nem tehet meg? Úgyhogy ez elengedhetetlen egy egészséges sportolói környezetben.
Igen, jó az, hogyha a szülő bekiabál, indikációkat ad a pályaszéléről, ilyeneket is látunk eleget hoki meccsen és foci meccsen is, ilyenkor blokkál-e teljesen a gyerek, azt hiszem.
Még kisgyerekekről beszélünk, ugye? Hát mondjuk 12 év alatti, vagy 14 év alattiakról. Soha nem jó az, hogyha a szülő taktikai, vagy bármilyen utasításokat kiált be kívülről, mert neki nem ez lenne a feladata. Én megértem azt, hogy nagyon sokan csíkba is azt érzik, hogy értenek a jégkoronghoz. Ez rendben is van így. Jégkorong a kultúránk szerves része, mindenki szereti, azt hiszi mindenki, hogy érti is, de ez a lehető legrosszabb hatással van a gyermekre akkor, hogyha mi megpróbálunk az edzői lenni, mert ebből az következik. Hát ha én kívülről bekiabálom neki, hogy mit csináljon, egyrészt az autonómiáját is elveszem, másrészt Mi az értelme? Megint az az értelme, hogy az ellenfelet győzzük le. Tehát gondolom, azokat az utasításokat akarjuk neki bekiabálni, hogy mitől kerekedünk az ellenfél fölé. Csak hogy nem ez a célunk. Tehát nem ez kéne legyen a célunk.
Zsolt kérdezi SMS-ben, jó napot kívánok, van-e sportpszichológus képzés Romániában, és akkor én ezt még kiegészíteném azzal, hogy egyáltalán van-e igény arra, hogy legyen ez a képzés?
Azt gondolom, hogy van rá igény. Van Bukarestben egy kétéves modul, illetve van valamilyen féléves képzés, nem tudnám megmondani a nevét, pont az egyik kollégám küldte nem olyan rég, hogy Bukarestben is van ez a kétéves mesteri képzés, azt hiszem. Van-e rá igény? Azt gondolom, lenne rá igény. A kérdés az, hogy amikor elkezdenek dolgozni a sportpszichológusok, akkor a szervezet és a szervezetnek a vezetői megengedik azt a munkát, amit egyébként igényel ez a dolog. Mert nagyon sokszor visszajutunk oda, hogy szeretnénk változtatni, csak hogy fentről jönnek ezek az impulzusok, amik konkrétan nem hagyják, hogy egészséges legyen az a környezet, amiben a gyermekeink felnőnek, versenyeznek, de itt a versenyzéssel nagyon csinyán bánnék.
Mi minősül pszichológus szemével agressziónak egy gyerekkel szemben egy hokipályán, vagy egy focipályán? Most nyilván nem arról beszélünk, ha a két gyerek összeverekedik. Ez sajnos szokás. Egyébként ez normális dolog a hokipályákon, látjuk, hogy püfölik egymást elég gyakran.
A gyermekeknél nem engedett. Tehát,
sehol nem megengedett.
Hát a hokinak bizonyos kultúrájában, vagy például az NHL-ben ez a show része. Vagy nálunk is a felnőtt hokiban bizonyos helyzetekben ugye megáll a játék, és akkor lerendezik addig, amíg azt hiszem egyik a földre nem kerül, vagy le nem tér, de van egy ilyen szabály. Az, hogy a gyermekek néha úgymond egymásnak esnek, és nem a pályán, hanem az öltözőbe, vagy a játszótéren, vagy az iskolába, ez nem azt mondom, hogy természetes, de közel járunk hozzá. Itt a probléma akkor van, és itt nem beszélünk erőszakról vagy bullyingról, a probléma akkor van, amikor ez egy visszatérő történet, és amikor úgymond a bántalmazó nem akarja, vagy nem hagyja abba ezt a cselekvést. A kérdésre visszatérve, hogy mi számít agressziónak, minden agressziónak számít szerintem, ami a gyermeket bántja, vagy megalázó, vagy belegázol az ő mondhatni lelkivilágába. Még az is úgy érzem, hogy agressziónak számít, amikor a gyermekről tudjuk, hogy másképp értelmezi. Tehát mindig az ő percepciójából kell nézzük ezt a történetet. Jó, azt mondjuk, hogy ő 12 évesen túl érzékeny, de ez az én felelősségem, a felnőttnek a felelőssége, hogy értsem őt, és az ő nyelvén beszéljek.
Igen, viszont ugye az is ön is mondotta, és egy hát elterjedt tény ez a mai gyerekekről, hogy hát bizony érzékeny a lelki világuk, akkor az edző mit tehet ilyen esetben? Hát most már fel sem emelhetem a hangomat akkor sem, hogyha a gyerek nem hal meg, nem hallja azt, amit mondok?
Azt gondolom, hogy hogyha akkor kell kiabálnunk, amikor a sportkörnyezet nem teszi lehetővé, hogy minket halljon, akkor az természetesen rendben van. Azért kiabálni, mert bíztatjuk őket, és szeretnénk, hogyha éreznék azt, hogy van egy támogató közeg, vagy egy támogató edző mögöttük, az nem számít agressziónak, vagy nem számít úgymond megfélemlítésnek. Van is egy ilyen mondás, hogy egy szezonban három esélyed van arra, hogy kiáltsál, vagy ordíts, mondjuk azt, hogy ordítsál. Mindig az, amikor magas hangon vagy támadó hangon számon kérünk, én azt gondolom, hogy nincs rendben. És a számon kérés sincs rendben úgy, hogy meccs közben kiabálunk be a gyermekeknek. Számon kérően. Ez nem így működik. Vagy nem így kéne működjön. Ugye erre már vannak technikák, amik egyébként jól működnek. Nagyon sokat sokszor támadnak, hogy azt mondja minket azzal, hogy ez egy nagyon liberális gondolkodás, meg hogy túl puhák vagyunk a gyermekekkel, én ezt teljesen másképp látom. Azt gondolom, hogy ha következetesen csináljuk, amit csinálunk, akkor itt nem erről van szó. És hogyha megnézzük azokat a társadalmakat, ahol ez működik, hogy támogató rendszerben nőnek fel a gyermekek, ami nem jelenti azt, hogy nem jelzünk nekük vissza. Természetesen, amikor megvan ez a pihenő rész, akkor azt mondjuk, hogy becsomagoljuk, ezt a szemics módszernek is hívják, becsomagoljuk egy pozitív visszajelzés, két pozitív visszajelzés közé azt a területet, amit fejleszteni kellene. Röviden így látom ezt a dolgot.
Miklós Csongor sportpszichológussal beszélgetünk mai műsorunkban, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó napot. Sándor vagyok, Dicsőszentmártonból.
Hallgatjuk.
Szeretnék feltenni egy kérdést. Én asztali tenisszel foglalkozom. Az egy olyan sportág, amelyben nagyon fontos a pszichológia, tehát nagyon fontos, hogy egy gyerek, mert gyerekekkel foglalkozom, ne kapkodjon, ne siessen, nyugodt legyen, mert most teszek egy zárójelet, például a fotballban átpasszol egy játékos, hogyha a labdát megszabadul
igen, ami nem feltétlenül jó dolog, de igen.
Hát nem, a felelősségtől. De itt ebben az asztalitani sportákban jön a labda, állandóan mindent vissza kell tenni. Na, a kérdésem az, hogy hogyan lehetne megtanítani egy gyereket konkrétan, hogy tudjon veszíteni. Például kikap egy meccset, ne veszítse el az önbizalmat, ne veszítse el a kedvét, ugyanis nagyon sok idő kell elteljen ahhoz, hogy nagy játékos legyen, jó játékos legyen, ahhoz sokat kell veszítsen. Hogyan lehet megtanítani, hogy veszítse el a meccset, ne legyen probléma, de ugyanakkor küzdjön is, nyerjen is, ha lehet.
Igen.
Mert még csak annyit akarnék mondani, hogy például katona koromban sítanfolyamon vettem részt, és elcsodálkoztam, hogy először arra tanítottak, hogy tudjunk esni. Én arra vártam, hogy megtanítsanak jól sírni. De az első dolog az volt, hogy tudjunk jól leesni.
Igen.
Ne legyen semmi bajunk. Igen. Tehát konkrétan hogyan lehet arra, most például egy nagyon fontos versenyre készülünk, és éppen erre gondoltam, mielőtt a műsort most hallottam volna, hogy arra tanítanám meg, hogy nem baj, ha kikapnak. Küzdjenek.
Igen, köszönjük szépen a kérdést.
Lehet kérdezni?
Igen.
Egy gyorsat. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány éves gyermekekről beszélünk?
Én tehát 18 éves korig, tehát kisebbekkel is foglalkozom.
De 5-6 évesek is vannak? Vagy
hát
már...
éppen 5-6 évesek nem, de foglalkozok 8-9-10, ugyanakkor nagyobbakkal is. Uh-huh. Nagyobbakkal is. De például egy korcsoportból kilépnek, addig állandóan nyertek, kaptak érmeket, de ha egy felsőbb korcsoportba lépnek, mondjuk kis ifjúságiból a nagyba, ott már kezdenek veszíteni, sorozatosan.
Igen, és ezt hogyan lehet feldolgozni? Igen, ez jó kérdés. Ne csak a fociról, meg a hokiról beszéljünk a pingpongról is.
Azt gondolom, hogy szinte mindegy a sport, mert a gyermek vagy az ember marad függetlenül a sporttól. Itt nekem sok minden felmerül, ugye ilyenkor a sok kérdés felmerül a fejbe. Az a kérdés, hogy ezért kérdeztem, hogy hány évesek lehetnek ezek a gyermekek, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy ilyen foggalkörömmel élethalál harc legyen egy ilyen versenyből. Ugye nagyon fontos a koncepció, hogy miért versenyzünk, hogyha a gyermek a versenyzést fiatal korban, mondjuk 16 éves kor előtt egy olyan környezetben nő fel, hogy úgy fogja fel, hogy minden hiba, minden elhibázott mondjuk labda arra tanít engem, hogy mit tudok én jobban csinálni, akkor az lenne igazából a legfontosabb tényező, hogy kihozzam magamból a maximumot. Egyébként zárójel, mi is ezt próbáljuk a Jégkorong Akadémiánál, hogy az adott korban, ami elvárható, csak annyit hozzunk ki belőle, és ne akarjunk tőle többet. A tisztelt úrnak visszatérve a kérdésére, rengeteg gyakorlat van arra, hogy miként tudunk megtanítani gyermekeket arra, hogy fókuszáljanak az adott tevékenységre. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy saját magukhoz képest mennyit fejlődnek. vagy megértsék azt a környezet által, az edző által, a szülei által, hogy az, hogyha veszít, nem élethalál kérdés, és megtanítani őket, hogy hogyan használják fel a vereséget a fejlődésükre. Mert amikor ki kell majd lépjenek a tényleges, azt mondom, hogy arra a porondra, ahol már tényleg van tétje, mert legyünk őszinték, az utánpótlás sportnak nem igazán van tétje, mint a versenyzésnek. Nem igazán van tétje, vagy nem szabadna tétje legyen. De ezeket az időszakokat arra lehetne felhasználni, hogy ők átfordítsák a javukra azokat a kudarc élményeket, amiket ők éri, és megnézni azt, hogy oké, aki engem megvert, az miben volt jobb? Mit tanultam én ebből tőle? És megint csak ugye a másik kérdésére az átmenet, hogy felmennek egy nagyobb korosztályba, és folyamatosan kikapnak. De hogy ki lehet-e találni valami olyat, hogy legyenek néha mérkőzéseik a egy évvel idősebb korosztályú gyermekekkel, és így felfele, hogy kicsit szokjanak hozzá ez a tempóhoz, mert én is azt gondolom, hogy a korosztályváltásnál egy teljesen új világ következik, hogyha a gyermeknek nem elég erős az önképe, akkor nagyon gyorsan le tudja őt rombolni. De megint csak visszatérünk arra, hogy a felnőtteknek lenne a felelőssége az, hogy megértessék ezekkel a gyermekekkel, hogy nem attól lesznek ők jó sportolók, jó emberek, hogy nyertek-e azon a versenyen vagy sem.
Egy szülő írja SMS-ben, a sportpszichológus végignézette egy gyerek focitornát, és ha igen, mit tapasztalt? Most akkor én kérdezem, hogy egy hokitornát végignézette. Valószínű, hogy focit nem, mert hogyha
de
a hoki van...
Igen, tehát hogy focit rengeteget végignéztem, benne éltem, futballista voltam én is. Nagyon sokat végigéltem, most is sokat végignézek, és jégkorongtornákat is... és gyakran látogatok. Hogy mit látok? Vajon mire gondol? A benyomásom a legnagyobb az, vagy a túlnyomó részben az, hogy konkrétan bántalmazzuk a gyermekeinket. És itt most nem csak itt nem a Jégkorong Akadémiára gondolok, hanem arra a környezetre, ami ott zajlik, a szülőknek a bekiabálása nagy esetben, a szülőknek az egymással való összeveszése, vannak edzők, akik kiátszák a rendszert néha, és a rendszer alatt azt értem, hogy mondjuk 12 év alatt ugyanannyi lehetőséget kellene biztosítani minden gyermeknek a focipályán, a jégen, mert nem vagyunk, azt gondolom, tudatában annak, hogy mekkora az a fejlődési ablak, amin ők keresztül mennek mondjuk 12 és 16 éves koruk között. Tehát, hogy nem lehet levonni semmilyen nagyobb következtetést, hogy mi lehet belőlük, ezért ugyanúgy a gyengébbnek tűnő fizikailag, gyengébbnek tűnő gyermeknek is meg kellene adni azt a lehetőséget, mint aki három fejjel nagyobb, és mindenki között elviszi a labdát, a korongot. Csak mi ugye ki vagyunk arra, felnőttek, ami erre gondolok, ki vagyunk arra, nagyon, nagyon érzékenyek vagyunk, hogy számoljuk, legyőzzük, és közben nem veszük észre azt, hogy a gyermekeinket részben felhasználjuk arra, hogy a mi meg nem valósult álmainkat úgymond valóra váltsák, vagy kergessék.
Ez is egy sztereotípia társadalmunkban. Gyakran halljuk azt, hogy a fiatalok 13-14 éves korukra úgymond kiégnek, sokan abba hagyják a sportot. Ezt tapasztalja pszichológusként, és mi az oka ennek?
Igen, ezt sajnos az utóbbi évtizedekben tapasztaltuk. Ugye, ha megkérdezünk egy olyan edzőt, akinek a kezeik közül épp valaki kilép, akkor ebben a 15-16 éves korban azt mondják, hogy hát a hormonok szerelmesek lettek, más egyéb érdekli őket.
Az baj, hogyha nem szerelmesek a hokiba vagy a fociba?
Hát nem tudnak részben szerelmesek maradni már, mert mi felnőttek nagyon sokat teszünk azért, hogy csalódjanak ebben a szerelemben, és úgy védik meg magukat sokszor, hogy kilépnek. De ugye a korai kiégésnek az egyik a meleg ágya a korai specifikáció, amikor nagyon korán rááll valaki egy sportra, és azt erőltetve az edzések, azok konkrét edzések, és nem játékon alapuló mondhatni fejlesztések, akkor egyszer csak, és a rengeteg versenyeztetés, ez is nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben azok lépnek ki a sportkomplexumnak az ajtaján 15-16 évesen, akik 8-10-12 évesen elsősorban kezdőbe háromszor annyit játszva, mint a mondhatni gyengébben fejlett társaik.
És ez a lassú izbartot most effektus, ugye?
Hát igen, csak ezzel az a baj, hogy kilépnek azok is.
De miért lépnek ki ezek?
Mert elfáradnak, mert nincs számukra Nekik nem arra van szükségük, hogy rengeteget versenyezzenek kiskorba, hanem arra van szükségük, hogy rengeteg élmény írja őket. Ők ezért lépnek ki, de kilépnek azok is, akik a harmadik, negyedik sorban csak ültek és melegítették a padot, mert belefáradtak ebbe az igazságtalan rendszerbe.
Azt írja egy hallgató név nélkül, azért egy keresztnevet ugye elvárnánk, még akkor is, ha nem az igazit írják. Szóval, jó napot, fegyelem nélkül nincs sport. A fiaim fociznak, nagyon szigorúak az edzők, és ez így van rendjén. A gyerekek szívesen járnak. Ez a liberális, nyálfolyós mentalitás fog oda vezetni, hogy a gyerek veri a tanárt. Na, hát ezzel küzdködnek ők, önök.
Rengeteget kapjuk ezt. Azt gondolom, hogy a hölgynek vagy az úrnak a saját szemszegéből igaza van, annyiban még sincs, hogy ezt azt gondolom, hogy egy kisarkított történet. Soha nem fog.
Kérdés, hogy hány évesek ezek a gyerekek, ez és is mi lesz velük 4 év
igen,
múlva.
Ez is egy fontos kérdés, meg az is, hogy mit értünk szigor, vagy nem tudom, hogy fogalmazott fegyelem alatt. Én azt gondolom, hogy következetesnek kell lenni, és természetesen nem szabad hagyni, és nem is tudom, hogy ki hallatszott ez a beszélgetésünkből, hogy lett volna erről szó, hogy hagyjuk, hogy a gyermek azt csináljon, amit akar, erről szó sincsen. Itt arról van szó, hogy én értem azt, hogyha a gyermek azt mondja, hogy szívesen jár, és ebben a szigorban jól érzi magát, azért jó lenne megkérdezni őket is, hogy melyik része ennek olyan jó, annak a nagy szigornak, és az is fontos, hogy mit értenek pontosan szigor alatt. El tudom képzelni azt, hogy van egy egészséges sportkörnyezet, ahol van egyfajta megkövetelt fegyelem, mert másképp ezt nem lehet csinálni. És ez egyáltalán nem arról szól, amit az előbb is mondtam, hogy elengedjük, és mindenki azt csinál, amit akar. Bár erre nagyon-nagyon nagy szükség lenne, mivel megszűntek ugye ahogy említettük is, azok a terek, a grundok, ahol nyugodtan a labdával azt csináltak, amit akartak, vagy a koronggal tényleg azt csináltak, amit akartak, mert így fejlődhetett ki egy olyan koordináció, sportkoordináció, amire ma már nincsen lehetőség a kevés jégidő miatt.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívattam Miklós Csongor, sportpszichológus volt. Hát lett volna itt még számtalan kérdés, amiről beszélünk, talán egy következő műsorban. Én köszönöm szépen, hogy itt voltam.
Köszönöm szépen én is.